fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Az Európai Uniós pénzből Magyarország számláján ott áll több mint 12 milliárd euró, a további uniós forrásokat meg kell kapnunk a 27-28-as években, egyébként nem lesz költségvetése az uniónak, nem járulunk hozzá, így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő emlékeztetett, az Európai Uniós pénzekből Magyarország számláján ott áll több mint 12 milliárd euró, ez be lehet vonni a magyar gazdaságba. Ezt nem lehívni kell, hanem bizonyos dolgokat, vállalkozásokat, befektetéseket, fejlesztéseket kell megcsinálniuk Magyarországon a vállalkozóknak, benyújtják a számlát a magyar kormánynak, amely kiküldi azt Brüsszelbe, és ebből a 12,5 milliárd euróból ezt kifizetik nekünk. A 12,5 milliárd eurónyi pénz a 2026-os év végéig a magyar gazdaság igényeit kielégíti, fogalmazott Orbán Viktor. Már több mint 150 ezeren aláírták az agrárpetíciót, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Facebook oldalán. A kamara bejegyzése úgy fogalmaz, a gazdák támogatását Ukrajnának akarják odaadni, a magyar gazdák ezzel nem értenek egyet, és ezt mutatja a fenti petíciós szám is. Közölték megjegyezve, hogy az európai gazdák közös érdeke, hogy az ukrán importnyomás megszűnjön. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is a petíció támogatására szólít fel, csatlakozni az agrárpetíció.hu weboldalon lehet. Csökken az influenza A vírusa örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, a 48. naptári héten egyes területeken emelkedést mutatott. Budapest északpesti szennyvíztisztítótelep, Budapest központi szennyvíztisztítótelep, nyíregyházai Szombathely mintájában volt az örökítő anyag mennyisége kimutatási határ feletti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a szennyvízben mért értékek alapján az influenza vírus cirkulál a lakosság körében, és nem zárható ki, hogy egyes helyeken a közeljövőben emelkedni fog a fertőzések száma. A munkanap áthelyezéshez igazodnak a MÁV csoport járatai, közölte a MÁV Inform Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a vonatok 13-án a munkanapi, 7-én és 14-én a pénteki menetrend szerint közlekednek. A volán december 7-én és 14-én is a munkanapokon, tanítási napokon érvényes menetrend szerint közlekedteti a buszjáratait. A MÁV hív járatai december 7-én és 14-én is a tanítási szünetben munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak, írja a MÁV közleménye. 10 milliárd forintból újítja meg a MOHU a hazai kukás autóflottát, az első új járművek 2025-től állnak forgalomba az ország különböző pontjain. A beruházás célja, hogy 2027-ig a jelenleg forgalomban lévő elavult járműveket lecseréljék, az átlagos jármű életkort 10 év alá csökkentsék, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint nagyságrendileg 1000 csúcstechnológiás jármű beszerzését tervezi a vállalat, első körben 165 ilyen jármű érkezik Magyarországra. A közlemény szerint az országban jelenleg működő mintegy 2000 hulladékszállító jármű, átlagosan 13 éves, 40%-uk azonban 15 évnél is idősebb, ami komoly műszaki és gazdasági kihívásokat jelent. Az új kukásautók beszerzése is része annak a több 100 milliárd forint értékű beruházás sorozatnak, amelynek célja a hazai hulladékgazdálkodás fejlesztése, hogy teljesítsék az Európai Unió által előírt 10%-os lerakási és 65%-os újrahasznosítási célokat, írja a MOHU közleménye. A talajok felső félméteres rétege csaknem országszerte sok nedvességet tartalmaz, ami kedvező körülményeket jelent az őszi kalászosok tél előtti megerősödéséhez, az ismét csapadékosra forduló időben pedig tovább töltődnek a talajok, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. A tájékoztatás szerint a hőmérséklet összességében 1-2 Celsius fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál, napközben a múlt hét második felében sokfelé melegedett 7-10 fok közé a levegő. Az elemzés szerint a november közepéig egy hónapon át tartó száraz időszak többfelé egyenetlen kelést és nehézkes korai fejlődést eredményezett a földeken, amin sokat segített a november második felében hullott csapadék. Az előrejelzés szerint a következő napokban az évszakhoz képest enyhe, de csapadékos időre van kilátás, több hullámban érkezik majd az eső, havas eső, a hegyekben hó is hullhat, írja az agrometeorológiai elemzés.
Az időjárásról.
Szombaton maradnak a borult párás vidékek, de átmenetileg több helyen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Napközben az északi északkeleti tájakon fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, sokfelé megélénkül a délnyugati, később a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 1 és 8 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, adventi intelmeket tett közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság, hogy biztonságban teljenek az ünnepi előkészületek. A bevásárlás, a készülődés, az ünnepi forgatag a bűnelkövetőknek lehetőséget adhat, így kérik a szakemberek, hogy fokozottan figyeljünk értékeinkre, és ne adjunk esélyt a tolvajoknak. Az ünnepek alatt is fokozottan figyelni kell biztonságunkra és értékeinkre. A zseblopások legtöbbször zsúfolt helyeken történnek, ahol észrevétlenül a tömegben rejtőzve tevékenykedhet az elkövető. Az élelmiszeráruházak, bevásárlóközpontok, üzletek és piacok lehetőséget adhatnak a lopásra. Járműveinkkel olyan helyen parkoljunk, ami forgalmas, vagyonvédelmi rendszerrel ellátott vagy éppen őrzött. Győződjünk meg róla, hogy a jármű be van zárva, és nem maradtak az ülésen, műszerfalon értékek, amik okot adhatnak a gépkocsiból történő lopásra. A javaslatok szerint az ünnepi forgatagban tartsuk értékeinket rejtve, jól zárható, lehetőleg belső zsebben. Tömegközlekedési eszközön a fel- és leszállások alkalmával pedig fokozottan figyelni kell környezetünkre, táskáinkat pedig szorítsuk a testünkhöz. A bankkártyát és a PIN-kódot ne tárolja egy helyen senki, mondják a rendőrök. Jenei Károly alezredessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetőjével beszélgetek a következő percekben. Közeledik az évvége, ez önöknél is, a lakosoknál is egy kiemelt időszak. Önöknél miért?
Így van, hiszen az ünnepek közelettével egyre többen kezdenek el vásárolni. Egyre többen jelennek meg a különböző adventi vásárokban, bevásárlóközpontokban. Igazából karácsony környékén a fél ország útra kell, és ott hagyja a lakását, és akár több napra is elutazik. Úgyhogy ilyenkor mi fokozottan jelen vagyunk egyrészt a közutakon, másrészt pedig a bevásárlóközpontok környékén és bevásárlóközpontokban is. Illetve hát a bűnmegelőzés szempontjából pedig megpróbálunk olyan tanácsokat adni, olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amivel elkerülhetjük azt, hogy esetleg valamilyen bűncselekmény áldozatává váljanak az emberek.
Na, hol kezdjük? Mert ez egy óriási nagy halmaz. Ugye itt van az internetes vásárlás, van a személyes, amikor ott is veszélyeztetve van az ember, és az összes többi más. Hol kezdjük?
Szerintem kezdjük ott, hogyha esetleg több napra elutazunk otthonról, akkor a lakásunkra is gondot kell fordítani a lakás biztonságára. Ha van otthon riasztó berendezés, akkor kapcsoljuk be, zárjunk be minden ablakot. Az udvaron ne hagyjunk olyan értéktárgyat, ami esetleg valaki számára értékesnek tűnhet, és engedély nélkül megpróbálja tőlünk elvinni. És ha van olyan szomszédunk, vagy esetleg rokonok a közelben, akkor azokat kérjük meg, hogy azért figyeljen oda a lakásunkra, időnként nézzen rá, nem történt-e annyi baj. Tehát először szerintem így kezdjük, hogy ha ilyen történik. De általában az első felindulásban az emberek még csak vásárolnak. Én úgy gondolom, hogy a személyes vásárlásoknál, amikor bemegyünk egy üzletbe, tömegközlekedési eszközzel utazunk, akkor mindenképpen igyekezzünk az értéktárgyainkat, pénztárcánkat, telefonunkat olyan zsebbe tenni, olyan táskába, amiből nem lóg ki, amit nem lehet észrevenni. Belső zsebbe, a táska belső zsebébe. Inkább vegyünk a mellkasunkra a táskát, ne a hátizsák, ne a hátunkon hagyjuk a hátizsákot, mert nem lehet tudni, hogy ki milyen szándékkal száll fel, mondjuk egy tömött tömegközlekedési eszközre.
A hátizsák egyébként csábító a zsiványokat, hogyha nézzük?
Csábító lehet, hiszen én nem egyszer láttam már, vagy találkoztam már olyan állampolgárral, akinek félig meddig ki volt húzva, mert elfelejtette behúzni.
Hát mi segít
is. És úgy kellett rászólni, hogy azért figyeljen azért. Tehát igen, mindenképpen ez egy olyan, amiből lehet, hogy nem is érezzük, hogyha valaki belenyúlt.
Tehát biztos, ezért, hogy nem szerintem.
Így van, ezért célszerű ezekre is odafigyelni. Illetve ha már leszálltunk a tömegközlekedésbe, bennünk a boltba, akkor ott szintén az értékeinket, ha kosárral megyünk, bevásárlókocsival, akkor ne tegyük bele a táskát a kosárba, ne tegyük be esetleg a pénztárcánkat, telefonunkat, mert jobb félni, mint megijedni, és nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha a vásárlásra szánt összeg mondjuk eltűnik valamilyen oknál fogva. Ezekre a személyes vásárlásoknál szükséges odafigyelni. Ha esetleg valaki az interneten vásárol, hiszen a mai világban már ez elkerülhetetlen és sokkal kényelmesebb, mint a személyes megjelenés, nem kell tolakodni, tülekedni a boltokban. Olyan helyekről vásároljunk, amelyek megbízhatóak. Ha van rá mód, akkor inkább utánvéttel rendeljük meg a terméket esetleg, hiszen akkor nem kell előre kifizetnünk az árát.
Hát igen, annak van pluszköltsége még, de ebben az esetben ez a biztosabb akkor.
Van néhány száz forint pluszköltsége, de van, amikor szerintem megéri ezt a összeget rászánni. Ha pedig valamilyen hirdetési oldalról rendelünk, akkor nagyon óvatosan kell bánni, hiszen számtalan esetben hallunk nem csak mi a munkánk során, hanem a közösségi oldalakon, hogy milyen csalások és átverésekkel lehet találkozni különböző online piactereken. Mindenképpen próbáljunk utána nézni az eladónak. Nagyon sok olyan piactér van, ahol értékelik az eladókat, hogy mennyire megbízhatóak. Ne dőljünk be olyannak, ha valami nagyon-nagyon olcsó az új árának töredékért kínálnak, mert ott már megint csak valami turpisságra lehet esetleg számítani.
De még most is karácsonykor, hát ugye ennek az a lényeg, hogy ilyenkor aztán leárazzák a termékeket, nagyon nehéz ezt kiszűrni.
Nehéz, azt hiszem, hogy egy, aki úgy észre gondolkodva figyeli és az árakat azért egy teljesen ismeretlen weboldalon, aminek, ahol egy terméknek 90%-kal le van értékelve, azért az már esetleg csalóka lehet, főleg pedig a magánszemélyektől történő vásárlásnál mindenképpen próbáljunk ezekre odafigyelni, ne utaljunk előre. Ez szerintem minden ilyen olyan online felületen, ahol adnak magukra a kereskedők, ott ezt ki is írják egyébként, csak nem biztos, hogy elolvassák a vásárlók ezt az intelmet. Tehát ezekre mindenképpen tanácsos figyelmet fordítani.
Na, az internetre még visszatérünk, menjünk már vissza a személyes vásárláshoz, lenne egy kérdésem. Ugye nagyon sok nyugdíjas ilyenkor elindul be Miskolcra, a városba, buszon, búzatéren, mindenhol azért személyes kontaktusok alakulnak ki, ahogy mennek fel. Ilyenkor vegye maga mellé a táskáját, vagy ha megy fiatal hátizságon, vegye le, és úgy szálljon fel a buszra, és úgy szálljon le?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen előzzük meg a bajt. Mindenképpen. Célszerű ezeket megtenni, nem sokba kerül ez a kis mozdulat, és az értékeinket meg lehet óvni, hiszen ezeknél az ünnepeknél, mondjuk a karácsonyi készülésnél azért a zsebtolvajok is aktivizálják magukat, és megpróbálnak olyan áldozatokat kiszemelni maguknak, akiket könnyen meg lehet szabadítani a különböző értékeiktől, úgyhogy ezekkel egy néhány mozdulattal már is biztonságosabbá tehetjük a vásárlásunkat, vagy ha ilyen házalók jelennek meg, akár a lakásunknál, akár mondjuk a búzatéren, vagy bárhol leszólítanak bennünket, nagyon óvatosan kell velük is eszmecserét folytatni és vásárolni. Sokszor ránk tukmálják, veszik a kosarunkba a terméket, és utána pedig kérdőr vannak, hogy mi nem akarjuk megvenni. Tehát ezekre mindenképpen kell figyelni. Én úgy gondolom, hogy minden bevásárlóközpontban vannak biztonsági őrök, akik ezeket figyelik. Hozzájuk is lehet fordulni bármilyen probléma esetén, illetve hát ha tényleg történik a baj, akkor pedig a 112-es általános segélyhívó számot mindenképpen hívják fel.
Meg hát gondolom, ilyen nagy tére, mint a búzatér, ugye sok jó indulatú, jó szándékú ember is van, és valószínűleg segítenek ilyen esetben.
Így van, úgy gondolom, hogy amikor valakit baj ér, akkor talán azért még vannak olyan honfitársaink, akik odafigyelnek a másikra, főleg ha idősebbről esetről van szó, akkor talán jobban segítséget tudnak nyújtani, vagy nagyobb a segítségkészségük ilyen esetekben, így van.
Mennyire jellemző az most ugye Miskolc, Búzatér, ott még van egy-két olyan terület, ahol jobban előfordulnak zsebesek, de vidéki városokkal azért van a főtér, buszközlekedés, azért itt is figyeljenek az emberek ugye a boltokban, nem csak Miskolcon van tolvajlás.
Természetszerűleg nem. A nagy számok törvény szerint, ahol többen vannak, ott igen, de azt hiszem, hogy most egy kisebb városról, vagy egy nagy községről van szó, ott is vannak piacok, vannak üzletek, ott is mindenképpen oda kell figyelni. Ez nem jelent biztonságot azért, mert nem nagyvárosban élek, hanem egy kisebb közösségben. Ott is megjelentnek olyan személyek, akik megpróbálnak bennünket valamilyen módon becsapni, meglopni. Így van. Tehát ez nem jelent biztonságot.
Mi történik akkor, ha maradjunk a búzaténél, ott van egy automata, egy pénzváltó automata. Hogy vegyünk ki pénzt, ha mindenféleképpen ilyen forgalmas helyen kell kivennünk?
Ha van rám úr, akkor akkor úgy menjünk oda, amikor úgy az emberek vannak a környéken, tehát amikor teljesen egyedül vagyok, esetleg még az időjárási körülmények, a látásviszonyok is rosszak, sötét van, akkor mindenképpen úgy vegyünk ki pénzt, hogy figyeljük a környezetünket, esetleg nem akar-e valaki a közelünkbe férkőzni, vagy olyan segítséget akar nekünk nyújtani, amiről nem kérünk, mert jobb szeretné, majd ő megcsinálja, főleg időseknél lehet ez probléma, aki nem jártas ezekben a dolgokban, nem annyira ismerik ezeket az automatákat. Én azt mondom, hogy egy egészséges bizalmatlansággal azért úgy kezeljük a nagyon segíteni szándékozó embereket, mert nem feltétlenül akar rosszat, de inkább készüljünk fel erre is. Tehát úgy vegyük fel a pénzt, hogy körültekintően, szétnézve, ha lehet, akkor ha van ismerősünk, rokonunk, unoka, gyermek, akkor vele együtt intézzük ezt a pénzfelvételt.
Ez a biztos akkor. Térjünk vissza akkor az internetes buktatókhoz. Hát azért ezek elég nagy buktatók lehetnek, ugye?
Igen, azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy az utóbbi években vagy évben azért számtalan olyan hírrel találkozhattak az emberek, amikor nem 10-20 ezer forintról, hanem akár több millió forinttól is megszabadították a gyanútlan embereket. Sokszor befektetési ajánlatokkal, kriptovaluta befektetési ajánlatokkal, és mindenféle ajánlatokkal keresik meg az embereket, akár telefonon, akár e-mailben, nagy haszonreményében, és aki megpróbálja ezt a nagy haszot elfogadni, és akár egy teljesen ismeretlen személynek pénzt utalni, az hórul járhat. Ne töltsünk-e semmilyen programot, amit ajánlanak nekünk a befektetni vágyó emberek, akik segíteni akarnak, mert ezeken a programokon a úgynevezett anydeskes csalás, akkor átveszik az uralmat például a telefonunk vagy a számítógépünk fölött, és akkor ők fogják már kezelni a bankszámlákat. Tehát semmiképpen ne adjunk meg személyes adatot, semmiképpen ne adjunk meg semmilyen PIN-kódot, semmiféle számlaszámot, hiszen a bankok is elmondják, azt hiszem, hogy minden telefonhívásnál, hogy ők ilyet nem fognak kérni e-mailben, telefonon sem fognak kérni. Sőt, ha felhívnak bennünket valamilyen ügyben, akkor mindig van egy adategyeztetés. Kérdezi a ügyintéző, hogy hol születtem, én megmondom, hogy mikor születtem, édesanyám keresztneve, válaszolok. Tehát megvan az a fajta folyamat, amivel be tudják azonosítani azt, hogy azzal beszélnek-e, akinek ott számlája van például.
Hát a csalók is rámehetnek erre a személyes adatokra, nem? Tehát, hogy ők is kérdezhetik azt nyugodtan tőlünk, hogy kik vagyunk. Tehát nagyon nehéz ezt levédeni, nem nehéz?
Természetesen igen. Így van. De minden ilyen esetben, amikor gyanúsnak találunk egy ilyen telefonhívást, bontsuk a vonalat, hívjuk fel a netbankon keresztül a bankot, ott úgy is fognak tőlünk kérni mindenféle azonosítót. Kétfaktoros hitelesítés van most már az internetes bankolásnál is, és inkább győződjünk meg arról, hogy valóban a bank munkatársa keresette minket, mint hogy mindenféle elővigyázatásság nélkül rögtön kiadnánk mindenféle adatot és PIN-kódot és egyebeket.
Mi történik akkor, vagy mit csináljunk akkor, hogyha mégis megtörténik a baj, és látjuk, hogy a számlánkról eltűnt bármennyi forint?
Azonnal a bankot hívni kell.
Tehát ne is önöket.
Illetve hát a 112-t is. Azt hiszem, hogy hiszen a banknak van az a lehetősége, hogy befagyasszon és ne utaljon, ugyanakkor a rendőrség is ugyanezekkel az eszközökkel rendelkezik, tehát nem kell, mindenképpen mind a két irányba szükséges, mind a bankot, mind pedig a 112-t, vagy a rendőrséget értesítik, hogy egy ilyen cselekménynek esünk áldozatul, vagy ilyen ennek esünk áldozatul, és talán sikerül megmenteni a vagyonunkat.
Igen, azt akartam kérdezni, van erre remény? Tehát volt arra precedens, hogy valaki bejelentette, és sikerült vagy megakadályozni a levételt, vagy visszautaltatni valahogy? Vagy elcsípni?
Volt erre precedens, szerintem lesz is erre precedens, ez még attól függ, hogy mennyire gyorsan és mennyire azonnal reagál a sértett. Mert ha órákkal, napokkal később fog, akkor már ez nagyon nehéz ezt megoldani. Tehát azért mondom azt, hogy amennyiben gyanúsnak véli valaki, akkor azonnal telefonáljon. Én magam is majdnem hasonló esetben, vagy esetben jártam, számlát kellett volna befizetnem, és gyanúsnak véltem, hogy nem jó az a felület, amin én beszoktam ezt a számlát fizetni, és azonnal hívtam a bankot, ahol letiltották a kártyámat. és ezzel megakadályoztam azt, hogy megakadályozták azt, hogy bármiféle káron keletkezzen. Tehát ésszel kell és okosan kell ilyen esetekben reagálni.
Egyik ismerősöm mondta, hogy a jófogásra ugye nevesíthetjük nyugodtan, feltett egy valamilyen tárgyat, meghirdetett, és rögtön jött rá egy válasz e-mail, hogy ide meg ide lépjen be, és akkor majd fognak neki utalni. Ez is jellemző? Tehát pont erre, vagy egy másik, akármelyik ilyen árusító oldalra?
Én azt hiszem, hogy akár erre az oldalra is, de a közösségi oldalak által működtetett piacszereken szinte azonnal jön majd, ha valaki feltesz igazából bármilyen értékű dolgot, azonnal jön rá egy üzenet, hogy ő szeretné megvásárolni, a GL Lessel vagy más csomag küldő szolgálathoz küld egy linket, ahol majd be kell fizetni az összeget és meg kell adni az e-mail címet. Ezek nagy valószínűséggel rögtön olyan emberek, akik csalással próbálják tőlünk ki szedni az adatokat és esetleg megkárosítani minket.
Akkor erre ugyanúgy van egy réteg, amelyik ráállt, hogy így kopasszam egy csúnyán kifejezve az embereket.
Van, így van. És ha valaki esetleg megnézi a profilt, amiről kapta, aznap volt létrehozva, vagy semmiféle ismerőse nincs, sokféle fénykép fel van töltve, amit ha valaki nagyon jártasabb esetleg az informatikában, akkor meg lehet nézni ezt a fényképet, esetleg honnan szedték le az internetről, az kitábrázol. Tehát sok lehetőség van erre, de semmiképpen ne dőljünk be ennek ilyenfajta üzenetváltásnak és azonnali vásárlási szándéknak.
Tehát már sokkal jobban kell attól félnünk, hogy interneten megkopasztanak minket, mint hogy kimegyünk az utcára vásárolni? Leülünk a gép elé, és mindenféle veszély leselkedik.
Azt hiszem, hogy a technológia fejlődése ezt is hozta magával, hogy itt arctalanul, távolról, ismeretlenül is lehet ilyen jellegű tevékenységet folytatni, nem kell kontaktusba kerülnem a sértettel, és úgy megszerezni tőle az értéket.
Mi az, amire még vigyáznunk kell így évvégén? Ugye gondolom a bevásárlóközpontokban, ahol nagy a tumultus, ott is vigyázni kell. Hol, merre, meg közlekedésben ugye egyértelmű?
Azt hiszem, hogy amerre járunk, akár gyalog, akár gépjármű, akár tömegközlekedéssel, most már beindulnak a vásárok, beindulnak az aranyvasárnapok és egyéb lehetőségek, ahol nagyon sok ember fog majd megjelenni az utcákon, a bevásárlóközpontokban. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy ésszel és okosan nem kell magunkkal cipelni az összes pénzünket, csak annyit vigyünk magunkkal, amiről éppen tudjuk, hogy mi akarunk vásárolni valamit, és mindenképpen az értéktárgyakat próbáljuk belső zsebbe, mellkasra, olyan helyekre tenni, ahol más nem férhet hozzá, anélkül, hogy észrevennénk ezt a dolgot.
A lezredes úr, önök szokták járni a megyét mindenfelé, ilyenkor évvégén pedig, ha jól tudom, akkor plázákba, üzletközpontokba is kitelepülnek és felhívják az emberek figyelmét. Lesz-e, számíthatnak erre a megyébe lakók most évvégén ilyen akciójuk?
Így van. Van egy úgynevezett házhoz megyünk programja a rendőrségnek, ami azt a célt hivatott szolgálni, hogy megjelenjünk a lakosság körében. Így az ünnepek közelettével, akár bevásárlóközpontokban, akár azoknak a parkolóiban, ahol felhívjuk a figyelmet ezekre, amiről most beszélgettünk, hogy az ünnepek közelettével hogyan próbáljunk védekezni, hogy ne váljunk valamilyen bűncselekménynek az áldozatává. Bízom benne, hogy mindenki az ünnepeket úgy fogja megélni, hogy semmiféle problémája, semmiféle kára nem keletkezik. Ha betartjuk ezeket a szabályokat, amiről beszéltünk, akkor azt hiszem, mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez így is történjen.
Kedves hallgatóink, adventi intelmeket tett közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság, hogy biztonságban teljenek az ünnepi előkészületek. A bevásárlás, a készülődés, az ünnepi forgatag a bűnelkövetőknek lehetőséget adhat, így kérik a szakemberek, hogy fokozottan figyeljünk értékeinkre, és ne adjunk esélyt a tolvajoknak. Az ünnepek alatt is fokozottan figyelni kell biztonságunkra és értékeinkre. A zseblopások legtöbbször zsúfolt helyeken történnek, ahol észrevétlenül a tömegben rejtőzve tevékenykedhet az elkövető. Az élelmiszeráruházak, bevásárlóközpontok, üzletek és piacok lehetőséget adhatnak a lopásra. Járműveinkkel olyan helyen parkoljunk, ami forgalmas, vagyonvédelmi rendszerrel ellátott vagy éppen őrzött. Győződjünk meg róla, hogy a jármű be van zárva, és nem maradtak az ülésen, műszerfalon értékek, amik okot adhatnak a gépkocsiból történő lopásra. A javaslatok szerint az ünnepi forgatagban tartsuk értékeinket rejtve, jól zárható, lehetőleg belső zsebben. Tömegközlekedési eszközön a fel- és leszállások alkalmával pedig fokozottan figyelni kell környezetünkre, táskáinkat pedig szorítsuk a testünkhöz. A bankkártyát és a PIN-kódot ne tárolja egy helyen senki, mondják a rendőrök. Jenei Károly alezredessel, a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetőjével beszélgettem az elmúlt percekben.
Bújtál a széltől, ó, a vihar engem elkapott, és megtépett, de feldobott, amíg jó zárak óvtak az éjtől. Én láttam furcsa arcokat, és engem valahogy szétszakadt, amíg mérted a fal, milyen vastag. Az én fejem gyógyult már, és nem is fáj. Amíg nálam a jó pontok gyűltek, én eldobáltam mindenemet, hogy szabadabb, gyorsabb, könnyebb legyek, amíg fény lett a kertben az autód. Az enyém többször szétesett, mert üldöztek a végtelen, az a hely kell, hol pont lesz az út, hol minden szál összeér, és addig fut még.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, mozgalmas volt az őszi szezon a Miskolci Nomád Sport alapítvány versenyzői számára. A fiatalok szorgalmasan végezték az edzéseket, és ennek a versenyeken meg is voltak az eredményei, sok dobogó és értékes helyezések formájában. Legutóbb az őszi szezon zárásaként november 16-án Gödöllőn a 116. mezei futó magyar bajnokságon vettek részt, ahol még bajnoki cím is született. Összeállításunkban a további eredményekről először Zámbori Zoltán edző és a Nomád Sport Alapítvány elnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Peli.
Az őszi szezon az hogyan sikerült, esetleg milyen nagyobb versenyek voltak, úgymond az őszi, illetve itt a november közepéig bezárólag milyen versenyek voltak és mennyire volt sikeres a csapat?
Az edzőtábor után, a nyári edzőtábor után néhány szabadtéri verseny még vált ránk. Ezek egy része terepfutó verseny volt, de azok inkább ilyen nyílt kategóriások. Ezen kívül a korosztályos pályaversenyek mentek le, meg a csapatbajnokság. Ezekre készültünk jó részt a tanítványokkal. Volt néhány, akinek kicsit megtört a munkája, mert vagy betegség, vagy valami sérülés egy rövid ideig sajnos nem tette lehetővé számára, hogy rendes ütemben dolgozzon. Vanda is elég sokáig egy ilyen gyulladásos problémával küzdött, most tért vissza igazándiból. Kisebb-nagyobb betegségek Pocsai Leventénél és Herceg Áronnál is nehezítették a munkát, de hál' Istennek mostanra már úgy tűnik, hogy kijöttek belőle. Az őszi szezon utolsó versenye, ahol most hétvégén voltunk, az a mezei futó magyar bajnokság volt, ahol a kisebb, tehát az újonc, a kölyök atlétika korosztályba tartozók, valamint az újoncok és a serdülők a Miskolci sportiskolát képviselték, a nagyobbak pedig a DVTK atlétika szakosztályát.
És a 116. mezei futó magyar bajnokság az, amiről beszélünk, itt november 16-án volt Gödöllőn ez a verseny. Milyen hangulatban zajlott a felkészülésre, mekkora felkészülés volt az őszi szezon utolsó versenyére, ha mondhatjuk így?
Hát igazániból mi már elkezdtük az alapozást, annak még csak az elején voltunk, tehát speciálisan túl sok időt nem foglalkoztunk, vagy nem fordítottunk már a mezeire. Itt az utolsó két hétben még egy néhány volt olyan edzésünk, ami kicsit specifikusabban a mezei irányába terelt a felkészülést, de alapvetően már alapoztunk, meg alapozunk azóta is, úgyhogy inkább már a jövő évi versenyekre készülünk. Azért még természetesen becsületből ott kellett lenni, meg kellett csinálni, és született néhány nagyon szép eredmény, bajnoki cím is, illetve értékes helyezések. Volt olyan, akit a betegsége, ami a közelmúltban ilyen felső légúti betegsége miatt nem azt az eredményt érte el, amire eredetileg számítottunk. Például Herceg Áron is így nem azt a helyezést tudta hozni, ami a képességei meg a felkészültsége alapján lehetett volna. Ő így most csak a 8. helyen végzett a korosztályában. Csapatban két társával, Erdődi Péterrel és Boldog Andrással a 4. helyet érték el. Hát itt számítottunk azért arra, hogy dobogó összejöhetett volna, nem sokon múlott, de sajnos ez a betegség nagyon rosszkor jött.
És a bajnoki címet, illetve a másik jó eredményt kik, hol, milyen távon, hogyan szerezték?
A legszebb eredményt, a legcsillogóbb eredményt, azt az újonc lányok hozták, ott egyéni első-második helyezettet ért el Fischer Kobri Fédra, ő ugye nyert, és a második helyzet pedig Beke Adrián lett. Ők együtt készültek, nagyon sokat, nagyon kemény munkát végeztek. Ők kivétel volt egy kicsit a többiekhez képest, ők nagyon komolyan készültek erre a mezeire, és egy nagyon erős csapattal is álltunk oda, mert az újonc lány csapatunk, annak ellenére, hogy majdnem megfeleződött szintén betegségek miatt, még mindig azért 5 fővel ott tudtunk lenni, amiből az első 3 eredménye számított, és 3. helyre is még Pocsai Noémi betudott 3. legjobbként, egyébként ő is még a top 10-ben beért a mezőnyben, és ennek köszönhetően megnyerte a csapat a bajnoki címet.
A mezei futó versenyről vagy bajnokságról általánosan mit lehet tudni, hogy mitől másabb ez mondjuk, mint így egy rekordtán pályán, vagy miben másabb egy mezei futóverseny? Gondolom a neve is árulkodik egy kicsit.
Hát igen, ugye ahogy a neve is mutatja, ez egy parkban zajlott ez a verseny, tehát alapvetően egy ilyen réten, kis parkos területen rendezik ezt nagyon sok helyen. Itt Gödöllőn a Kastélyparkban rendezték meg, és nem volt teljesen sík, voltak benne kisebb kis emelkedők, lejtők, tehát változatos volt, nagyon sok éles kanyar nehezíti az útvonalat. Itt most az időjárás annyiból kegyes volt, hogy nem volt előtte csapadék, tehát nem volt saras, mély a pálya, aránylag jól futható, kemény volt a füves talaj. A időjárás futáshoz nem volt rossz, de a köd miatt például pont azok, akiknek ilyen felső légúti gondjaik voltak, azok megszenvedték elég rendesen. Eléggé hideg, ködös idő volt, de legalább nem esett, úgyhogy ebből a szempontból szerencsénk volt.
És a csapat a végén hogyan érezte magát, illetve ön edzőként?
Jól éreztük magunkat, meg mindenki, nagyon boldogok voltunk a jó helyezések elérése után. Annyi, hogy egy edzőnek, mivel a versenyközpont és mondjuk egy öltöző ezen a helyen elég távol van egymástól, tehát nagyon sokszor elég nehéz volt kilogisztikázni, hogy kivel mit tudok csinálni. Tehát nagyon sokszor csak megbeszéltem a gyerekekkel, hogy ekkor és ekkor menj el melegíteni, ekkor és ekkor menj a kórumba. És akkor mindig csak bíznom kellett benne, hogy tényleg megteszi és időben ott lesz. Hát néhányszor egy-egy hajszálon megőszült, amikor a utolsó pillanatokban jelentek meg mondjuk a kórumba, de hál' Istennek néhány szülő tudott segíteni, úgyhogy meg egymást, tehát a nagyobb versenyzőim a kisebbeket egy kicsit is tápolták, és akkor így mindenki el tudott indulni terv szerint, szerencsésen, és szerencsésen mindenki célba is ért a csapatból, úgyhogy ez ebből egy kicsit másabb, mint egy pályaverseny, ahol sokkal kompaktabban ott vagyunk egy helyen, és mindenkire jobban oda tudok figyelni.
Mekkora távot futnak ilyenkor a fiatalok, ezt miként képzeljük el?
Hát itt a kisebbeknek 1 kilométeres körök voltak, illetve 1500 méteres körök, a nagyobbaknak ebből több. Az egészen kicsiknek 1000 méter volt még a táv, az U10-eseknek, az U12-eseknek 1500 méter, a nagyobbaknak 3 kilométer, az ifjúsági korosztályt, a nagy serdülőknek, a fiúknak 4500 méter, és így megyünk fölfelé. A felnőttek már 8 kilométert futottak, tehát ott már az U20-asoknak is elég hosszú volt, ott 6 kilométer volt a táv, de a felnőtteknek 8 kilométert kellett itt teljesíteni.
A november közepén vagyunk, itt már említetted, hogy az alapozás, ha mondhatjuk így, már javában zajlik. Miként zajlik a téli felkészülés, illetve hát mire készül a csapat, mire készülnek fel, és hogyan?
Igazániból a szabadban edzünk továbbra is, csak ha nagyon-nagyon rossz idő van, akkor jövünk be fedett futófolyosóra. Az edzéseink kint zajlanak, amíg egyáltalán lehetséges, tehát vannak olyan időjárási viszonyok, amiben nem lehet minőségi munkát, vagy egyáltalán semmilyen munkát se végezni normálisan, de addig, amíg elfogadható, addig végigként főleg hosszú résztávok, hosszú futások vannak, tehát kilométert gyűjtenek a fiatalok, és a minőségi munka majd jövőre újra tavasszal kezdődik. A fedett pálya majd ebbe egy picit bele kavar, arra külön mi most nem fogunk nagyon rákészülni, talán esetleg Áronnal, mert neki, mint középtávfutónak, az atlétikán belül középtávfutónak, ott azért egy picit rágyorsítunk a klasszikus felkészülésre, de nem akarunk igazán sok időt azzal tölteni, mert inkább majd a szabadtéri szezonban szeretnénk jobb eredményeket elérni, és így ezt a úgynevezett tiszta felkészülési időt a téli szezonban, ezt inkább klasszikus alapozással fogjuk tölteni.
Lesz szünet esetleg az alapítvány sportolóinak, diákjainak, hogyan képzeljük el itt a téli szezon alatt az alapítvány életét, lesz a pihenés a fiataloknak?
Az ünnepek alatt lesz majd egy rövid néhány napos, egyébként olyan túl sok nem, tehát folyamatosan készülünk, folyamatosan edzünk. Az iskola szünetekben szoktunk még többet, tehát hogy az őszi szünetben, nyári szünetben, tavaszi szünetben is folyamatosan az van, hogy aznap délelőtt és délután is van lehetőség edzésre jönni. Ez alapvetően a téli szünetben is így van, de az ünnepnapokon azért hagyunk nekik egy kis pihenőt, úgyhogy majd karácsonykor, meg szilveszterkor azért természetesen lesz néhány néhány napos pihenőjük. A tavaszi időszakban meg szintén majd ott húsvéttájt lesz majd egy kis pihenő, de egyébként folyamatos a munka.
Van olyan nagyobb cél, verseny, amit már kitűztek jövőre, hogy esetleg szeretnének eljutni, vagy akár komolyabb eredményt elérni?
Hát vannak, már elkészült a versenynaptártervezet, a jövő évi versenynaptártervezet, ugye különböző korosztályoknak más-más lesz majd a főversenye. Hercegáron esetében, vagy öttusában, vagy pedig atlétikában, meglátjuk, hogy melyikben lesz jobb a jövő év. Ott az EIOF lenne az egyik fontos terv, mármint U18-asként már elvileg kijuthatna. Hát reméljük, oda nagyon-nagyon kemény azért kikerülni, meg ott aztán jól szerepelni. Tehát ő esetében az lenne az egyik főverseny, ezen kívül természetesen lesznek öttusában olyan világversenyei, ahova jó lenne, hogyha kijutna. A többiekkel a korosztályos nemzeti bajnokságok lesznek elsősorban a fő versenyek, illetve a legjobbakkal, azért a korosztályos mondjuk öt nemzet viadalára szeretném, hogyha néhányan kijutnának, és van is rá esélyük.
És akkor Beke Adrien atlétával, Fischer Kolbri Fédrával, és Pocsai Noémi futókkal, hosszú távfutókkal, öttusázókkal fogok beszélgetni, hiszen ők a bajnokcsapat itt a mezei futóversenyről. Adrien, milyen hangulatban, hogyan telt ez a verseny, illetve hát, hogy mennyire örültek ennek az eredménynek, mennyire volt nehéz a verseny? Kicsit meséljetek a versenyről. Adrien, te hogyan élted meg ezt a gödöllői versenyt?
Nagyon jó volt, hideg volt, ez még fura volt, és másabb, mert egész nyáron és tavasszal is melegben voltak a versenyek, de a jó bemelegítés után már ezt nem nagyon éreztem, és még előtte lebetegedtem egy héttel a verseny előtt, úgyhogy az is még bennem volt, de nagyon örülök az eredménynek, hogy ez így sikerült másodiknak lenni.
Verseny vége, az milyen hangulatban telt, hogy mit vártál úgymond a versenytől?
Elégedett vagyok, a dobogó volt mindenképpen a cél, mert ez nem is a főszámom volt a 3000, de a dobogónak mindenképpen örültünk volna, és elégedett vagyok nagyon a teljesítménnyel.
Noémivel folytatom, hogyan érezted magad a verseny során, illetve te melyik számban, mekkora távon indultál?
Hát én is a 3000-en, és nagyon jó volt a hangulat, de én is a verseny előtt egy hetet kihagytam, mert beteg voltam, és ezért hát nem sikerült túl jól, de ahhoz képest, hogy ugye kihagytam egy hetet, ahhoz képest nem is annyira rossz, de hogyha nem hagytam volna ki, akkor én is örültem volna a dobogónak.
Hogy érezted magad verseny közben, így futás közben, milyen érzések voltak? Volt-e bármi nehézség, vagy igazából könnyen megfutottad most ezt a 3000 métert?
Hát, mivel hogy ugye kihagytam egy hetet, így nem volt könnyű, és még ugye hideg is volt, és ahogy mondta Adri is, előtte ugye melegbe versenyeztünk meg nyáron, így hát nehezebb volt.
Hát akkor Fédra, veled folytatom a beszélgetést. Te hogyan élted meg ezt a versenyt, illetve milyen eredményt értél el ezen a versenyen?
Én ugye első helyezést értem el, ennek nagyon örülök, és tényleg jól éreztem magam verseny közben. Erre már több hónapja készülök, ezért nagyon örülök, és tényleg ezt az eredményt szerettem volna alapból elérni.
Mekkora munka volt ez a több hónapos felkészülést, ahogy érzed, hiszen úgy látszik, hogy nagyon kifizetődött. Mekkora munka van emögött, az első helyezés mögött?
Igazából így hetente 5 napot mindig lejártam edzésre, úgyhogy, és ott is minden erőmet beleadtam, hogy ezt elérjem, és hogy fejlődjek minden edzésen.
Kedves hallgatóink, mozgalmas volt az őszi szezon a Miskolci Nomád Sport alapítvány versenyzői számára. A fiatalok szorgalmasan végezték az edzéseket, és ennek a versenyeken meg is voltak az eredményei, sok dobogó és értékes helyezések formájában. Legutóbb az őszi szezon zárásaként november 16-án Gödöllőn a 116. mezei futó magyar bajnokságon vettek részt, ahol még bajnoki cím is született. Összeállításunkban az eredményekről edző és elnök is beszámolt. A riporter Sütő Dávid Peli volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Yeah.